Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Mai műsorunkban Kecskés Pál filozófia történeti kánonjáról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Frenyó Zoltán filozófus. 2025-ben Kecskés Pál 130 címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar második számú keresztény bölcseleti tanszék, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézet, valamint a Magyarországi Aquinui Szent Tamás Társaság konferenciát szervezett. Többen foglalkoztak Kecskés Pállal. Nyilván nem kell nagy matematika, hogy a Kecskés Pál 130 az arra utal, hogy 130 évvel ezelőtt, 1895-ben született Kecskés Pál, aki filozófus volt és a hittudományi kar professzora. De egy kicsit arra kérem Frenyó Zoltánt, mielőtt kibontaná nekünk Kecskés Pál filozófia történeti kánonját, hogy helyezzük el, ki is volt Kecskés Pál, mit köszönhet neki a magyar egyház, a magyar filozófia, mi az ő szellemiségének, életútjának, filozófiai munkásságának a legfontosabb aspektusai.
Az előbbiekhez hozzáfűzném még, hogy ennek a nagy jelentőségű konferenciának a fő szervezője Jancsó András kolléga volt, aki a Pázmánynak a bölcsészkaráról, még nekem kollégám is, ami Kecskés Pálnak az évfordulóját illeti. Valóban, ahogy elhangzott, a születésének 130. évfordulóján került sor a megemlékezésre, de megjegyezném, hogy jövőre pedig a halálának lesz az 50. évfordulója, úgyhogy lehet, hogy jövőre is egy nagy lendülettel visszatérhetünk az ő alakjának a méltatására. Na már most Kecskés Pál, mondhatom, hogy a legkiválóbb magyar filozófia történész volt emberültők óta. Kiváló katolikus filozófus és teológus, mindenekelőtt a filozófia történet írásnak a csúcs teljesítményét hozta létre. Én a konferencián ezt akartam megvilágítani. Ő a keresztény újkori gondolkodásnak a neoskolasztikus szellemiségét vallotta, azon belül is a neotomizmus, vagy új tomizmus irányzatának volt az egyik legkiválóbb képviselője. Nemzedékének további igen jeles vezető személyiségei voltak Horváth Sándor és Sütz Antal. Őket, hármójukat tartanám a magyar új tomizmus legkiválóbb alakjainak. Mindannyiuk műve, és az ő műve is, egészen hiánypótló. Kecskés Pálnak a filozófia története, tehát kiemelkedő, beszélhetünk a pályatársak teljesítményeiről is, amelyekhez képest kiemelkedő, de azt még megemlíteném, hogy ő maga is egy nagyon sokoldalú gondolkodó volt, mert a filozófia történetén kívül sok más disziplinában is, a filozófia birodalmában tevékenykedett. Tehát megemlíteném, hogy két nagyon fontos társadalomelméleti műve van. 38-ból, meg 44-ből, ha jól emlékszem, a keresztény társadalomelmélet alapjairól szól. Nagy, fontos, hasznos, összefoglaló mű mind a kettő. Aztán kiváló pszichológiai művei is vannak. Nagyon fontosak az esztétikai munkái, az etikai tanulmányai, könyvei. És nem utolsó sorban, hanem éppen nagyon a szívemhez közel álló, Szent Ágostontól egy válogatást készített. Ez a Szent Ágoston breviárium, ami egészen páratlan a maga nemében, pláne ha megfontoljuk, hogy Szent Ágostonnak milyen irdatlan nagy életműve volt, és hát pontosan a legcsodálatosabb részeket válogatta ki belőle, és hát azóta sem csináltak ilyet, nem is nagyon lehetséges egyébként. Tehát az, amit ő a breviáriumban létrehozott, az egyedülálló, és mutatja, hogy teljesen a Szent Ágoston nagy életmű birtokában volt, úgyhogy hallatlan műveltsége és filozófiai szakismerete volt Kecskés Pálnak. És akkor ezek után én, amit tárgyaltam és amit vizsgáltam, az az, hogy az ő filozófia története, a bölcselet története főbb vonásaiban című, hogyan értelmezhető, és milyen szempontok alapján lehet meglátni azt a hallatlan értéket, amely benne van.
Nézzük meg azt, hogy az ő filozófia történeti kánonja, ezt adta a beszélgetésünknek is, ez volt az előadásának is a címe. Először is talán filozófia történetet írni, megalkotni, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly vállalkozás, különösen egy olyan időszakban, amelyben Kecskés Pál élt és alkotott, hiszen 1895-1976, és nyilván a két világháború közötti időszak, a második világháború és a második világháborút követő kommunista diktatúra az, amelyben ő élt, amely nyilvánvalóan hatott rá, és nyilvánvalóan ebben a helyzetben, ebben a korszellemben kellett alkotnia. Hogy hatott rá a korszellem, illetve hogy lehet Kecskés Pál szellemiségét, felfogását bemutatni?
Valóban filozófia történetet írni, az maga egy borzasztó nehéz dolog. Ugyanakkor szükség van mindig rá, viszont a filozófia történetírásnak vannak előfeltételei. Most az elvi nehézségekről, a belső filozófiai problémákról talán nem beszélnék, hogy egyáltalán hogy lehetséges a filozófiának története, hanem inkább a korszellemről, a kulturális körülményekről és a politikai keretekről beszélnék, illetve hát utalnék ezekre. Kecskés Pál kora nagyon nehéz kor volt, bármelyik életszakaszát nézzük, természetesen ez a 20. század, amely rettenetes és emberpróbáló volt a szellem munkásainak a számára minden szakaszában. Ifjúkorában a korszellem azt jelenti, hogy körül volt véve a keresztény világ, és be volt szorítva olyan irányzatok által, mind a tudományban, mind a politikában, közéletben, ideológiában, amelyet olyan szavakkal jellemezhetnék, hogy agnosztikus, antiklerikális, polgári radikális, liberális, szocialista. Ezek az eszmék túltengtek az 1900-as években. És ha megnézzük mondjuk a kortárs filozófia történeteket, amely azért olyan túl sok nincsen, de azok ilyen típusú, ilyen szellemi művek voltak. Tehát rendkívül fontos volt Kecskésnek a műve, amely végre aztán nagyon nagy munkálkodások nyomán megszületett, mert teljesen hiánypótló volt. Egy olyan mű, amely arányosan és méltó módon foglalkozik a filozófia történetével, az értékekre való tekintettel, az igazságra való tekintettel, megadni a komoly gondolkodóknak a tiszteletet, és ha valaki a bírálatra érdemes, akkor azt is, de mindig mértéktartó hangvétellel. Ez Kecskés Pálra jellemző volt. Az ő műve, ez a bölcselet története főbb vonásaiban több kiadást is megért, és a második világháború után is ez a mű volt az, amely a leginkább használható volt, vagy hát lett volna, mert egy ideig azért nem nagyon volt ez elérhető, sőt, aztán volt egy rövidített kiadása is, amelyből azért fájdalmasan több dolog hiányzik. Aztán nem túl régen megjelent végre megint reprintben az egész, a régi kiadás második kiadása, és így az egész hozzáférhető. Mi jellemzi ezt a kezelésmódot? Először is van ő neki egy tudatos módszertana, amit ki is fejt a műve elején. Tehát lehet beszélni tantörténetről, lehet beszélni problématörténetről, szellemtörténetről. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy először is megismertesse tárgyszerűen a filozófusoknak a tanait. Azután pedig értékelje őket a maguk helyén, azok után pedig még ha szükséges, rámutasson társadalmi, történeti feltételekre is, amelyek körülvették ezeket a műveket. Nagyon nehéz a filozófia történet tárgyalása, mert van, amikor magát a tant kell figyelembe venni, és van, amikor nem elég egy belső logika szerint fejtegetni a filozófia történetét, mert tudni kell, hogy némely esetben, kritikus esetekben éppen, hogy igen, a külső körülmények hatnak. És ilyenkor ő sem mulasztotta el azért, hogy rámutasson, hogy van olyan kor, amikor a hatalmi belenyúlás a kultúrába döntő jelentőségű. Úgyhogy ő éppenséggel beszél arról az úgynevezett felvilágosodás kapcsán, hogy nem a dolgok belső logikája szerint alakult az, hogy az úgynevezett felvilágosodás eszméi elterjedtek a 18. században, hanem a francia hatalom nyúlt bele, és hogyan? Úgyhogy az enciklopédia szerkesztői kérték fel a hatalmat, hogy lehetetlenítsék el a katolikus gondolkodókat, akik teljesen nyilvánvalóan bírálták az enciklopédia szócikkeit. Így tehát hatalmi szóval lehetetlenítették el a katolikus és konzervatív kritikát. És így persze könnyen szárba tud szökkenni egy az enciklopédia szellemiségét képviselő réteg és ideológia. Más esetben nem annyira időzik el ennél, de az ilyen kritikus esetekben ő is rámutat erre. Tehát a külső hatalmi beavatkozása a gondolkodás történetében időnként számít, és hát adódik ugye az ugrás és a párhuzam, hogy ez 1945, 46, 47, 48 tájékán, és utána aztán vastagon megfigyelhető volt a magyar eszmetörténetben is. Úgyhogy hatalmi szóval alakult át a filozófia története. Különben pedig, ami a műnek a vezér eszméjét illeti, következőket tudnám mondani, hát némi leegyszerűsítéssel, összefoglalásképpen, de hát a lényeget megpróbálva megragadni. Ő úgy alakítja a tárgyalást, hogy van ő neki két vezérelve. Az egyik a keresztény filozófia eszméje, a másik pedig az úgynevezett filozófia perennis eszméje. Egyedülálló az, ahogy megoldja a problémát e két fogalommal, és e két fogalom egységében. Hogyha valaki a filozófia perennis nélkül, mindjárt mondom, mit jelent, akarja a keresztény filozófiát tárgyalni, darabos lesz. Ha pedig ellenkezőleg keresztény filozófia nélkül akarja a filozófia perenniszt kibontakoztatni, partalan lesz. A filozófia perennis a maradandó filozófia. Néha rosszul fordítva, vagy septiben fordítva örök filozófiának mondják, de ez nem helyes, mert az örök az az éternis, az egy időn túli dolog. A perennis pedig a világban, az emberi világban mindig érvényesként fönnálló értékeket jelenti. Tehát nyilvánvalóan a perennis a maradandóra irányul, ugye a per annus, az egész éves, minden évben fönnállót jelenti helyesen. Mit értünk ez alatt a filozófia történetben? Azt értjük, hogy létezik a teljes filozófia történet. Ezt most már tagolni kell. Van ennek egy igaz benső magva, amelyet a keresztény filozófia magának vindikál. Tehát van egy bölcsesség mag, amelyet ő tud legjobban képviselni. Ez a filozófia szintjén érvényesül, megmutatkozik, de mint keresztény filozófia megván támogatva a kinyilatkoztatással. Ennek az egységében lehet bontakoztatni szüntelenül a keresztény filozófia igazság tartalmát. Viszont el kell ismerni. Ha valaki nem teszi ezt meg, azt helytelenül teszi. El kell ismerni, hogy a teljes filozófia történet óriási bölcseknek a nagyszerű eszmével hát szintén tele van. Csak ezek nem keresztények. Hogyan lehet ezt kezelni a keresztény filozófus szempontjából? Úgy, hogy nagyra becsüli, és magát körbe is veszi ezek által, illetve nagyszerű előzményekként ismeri el. A történetileg is. Jelenkorban is lehet így gondolni a kollégákra, meg történetileg az elmúlt századokról és évezredekre. Tehát hatalmas elmék vannak, most mondom Platón, Arisztotelész, de hát Pitagórász és a többiek, akik a maguk helyéről maradandó eszméket dolgoztak ki, és ezek nem múlnak. Ezeknek ilyen értelemben örök érvénye van. Mindig minden értelmezésre szorul, és újra értelmezésre szorul természetesen a teljes kultúrában. De elkerülhetetlenek. Ezen túl pedig még vannak a gyengébb részei a hagyománynak, amelyek képviselőjével az ember hát nem ért egyet, és a legszélén pedig olyanok is vannak, észbontó eszmék, mert az ember képes mindent kitalálni, de a nagy bölcs filozófia, legyen az akár nem keresztény is, de a keresztény filozófia történetében, teszem azt Alexandriai Kelemen, Szent Ágoston, mások, több mondat van a műveikben, amelyekben kinyilvánítják, hogy még a legelvetemültebb gondolkodók is hasznosak abból a szempontból, hogy azt a múlhatatlan késztetést okozzák nekünk, hogy megcáfoljuk őket, tehát gondolkodásra serkentenek. Úgyhogy őket is kell tárgyalni. Úgyhogy a filozófia történetben minden benne van. Ezért Kecskés Pál, aki így gondolkodik, ilyen lépcsőzetesen és ilyen körkörösen, úgy alakítja az úgynevezett kánont, amit félre szoktunk érteni, mert mást értünk ez alatt, hogy mindent tekintetbe vesz és tárgyal, de a megfelelő helyére teszi. Tehát ugye a kánonnál az egy rossz képzet, hogyha úgy vesszük, hogy valaki erősen válogat és kidob egy adott területről alakokat, akik ott benne voltak. Mert ez nem vezet sehova, mert szűkíti a gondolkodásunkat. Ellenben, hogyha jó pozícióból az igazság szempontját vizsgálva közelít más gondolkodók felé, akkor azokban megpillantja mérték szerint többé vagy kevésbé az igazságnak a működését, és így egy ilyen rangsort tud képezni, úgyhogy mindenki tárgyal, de világossá válik a mondjuk hierarchia, vagy az irányzatoknak az érték különbsége. Úgyhogy Kecskés Pálnak a művéből kiviláglik, hogy ő mindent tárgyal, és ezt némely értetlen kortárs meg is szólta, hogy túl részletes bizonyos korszakok esetében mi nem válogat. Hát pont ezért nem válogat, mert ha azokat is tárgyalja, még jobban megnyilvánul az ő keresztény filozófiának az igazságértéke. És akkor még egy dologra hívnám fel a figyelmet, amit úgy vélem, hogy sikerült kidolgoznom, ez pedig a keresztény filozófiának és a filozófia perennisnek a viszonya, amelyet mindig kezelni kell. Ez úgy néz ki, és ez egy egyensúlyra törekvés. Ha elgondolunk egy ilyen libikókát vagy mérleg hintát, helytelen, ha az egyik vagy a másik kerekedik a másik fölébe, mert tudnék, mi a helyzet ilyenkor. Ha a keresztény filozófiát le akarom csupaszítani, hogy még keresztényebb legyen, még tisztábban mondjuk katolikus, még jobban belevágva. A vége az lenne, hogy nem marad semmi, mert tiszta filozófia nincs. Az egy logikai képzet, de egy idő után meg kell állni. Mert szoktam hangoztatni, hogy minden dolog valahogy van. Olyan nincs, hogy teljesen tisztán lenne bármi. Mindig egy meghatározottságban leledzik bármi, amelynek korlátozottsága van. Korlátja van mindennek ebben a világban. Tehát nincs maradéktalan rendszer, csak egy tendencia, amely nagyon sikeres lehet. De elvarhatatlan az egész. És nem tudom, hogy értelemmel mi az, ami egy körbe beletartozik még, vagy nem tartozik bele. Tehát a teljesen tiszta filozófia az egy nem létező dolog. Ha ihletettsége van, pont a keresztény filozófiának megvan a kinyilatkoztatás által, és még az észnek a igazságra való intenciója által, az egy jó keresztény filozófia lesz, pláne katolikus. De akkor marad rugalmas, ha a filozófia perennis tekintetbe veszi mindig, és egy állandó párbeszéd, egy oda-vissza folyamat zajlik a gondolatok között. Ha pedig valaki el akar távolodni ettől, és az örök érvényű, vagy hát maradandó érvényű teljes filozófiai műveltséget keresi, akkor a végén nem fog találni semmit. Mert itt az a helyzet, hogy a szintézis helyett egy szinkretizmusba fog beletorkolni az ember, ami azt jelenti, hogy szervetlenül egymás mellé pakolja a tetszetős gondolatokat. De hát annak nem sok értelme van. Ez egy konyha filozófia. És akkor egymás mellé kerülnek mindenféle keleti bölcsességek, ősi bölcsességek, minden írásműben szerepel egy csomó ilyen szép dolog, és akkor az európai történelemből is. Tehát válogatás történik, de ez a igazi rossz értelemben vett eklekticizmus, olyan válogatás, amelynek nincs vezérelve. Így tehát a filozófia pedernis anyaga, az pont mondanám, hogy anyagul szolgáltat a jó vezérelvhez. És egy optimális helyen, a skálán meg kell tudni állni, vagyis egy szükebb mozgástérben ott kell tudni művelni a jó filozófiát. Úgyhogy a keresztény filozófia eszméje és a filozófia pedernis eszméje ilyen formán egyensúlyban tartandó, és helyes értelemben a legnagyobb mértékben szerves egységként kezelendő is. Ennek volt a utolérhetetlen nagymestere Kecskés Pál, aki ebben a művében érvényesítette ezt a felfogást, és messze kiemelkedik a kortársai, egyébként az ő utána következő filozófia történetek közül is, pláne a régi, megelőző filozófia történetek. Tehát én úgy vélem, sőt, hát nem vélem, hanem meggyőződésem, hogy hosszú századok óta, amióta egyáltalán ez a újkori filozófia történet létezik, Kecskés Pál műve messze a legjobb filozófia történet, amit magyar szerző produkált mindmáig. Úgyhogy ez minden túlzás nélkül nagyon megfontoltan tudom mondani, hogy az ő műve a filozófia történet magyar csúcs teljesítménye.
Kecskés Pál filozófia történeti kánonjáról hallhattak beszélgetést. Legfontosabb munkája a Bölcselet története főbb vonásaiban című kötet mentén vendégünk Frenyó Zoltán filozófus volt.
Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!